A mai műsorunkban elsősorban vízilabda közeli borászatról lesz szó, borászkodásról. Egy elég furcsa megfogalmazás, hogyha egy sportműsorról beszélünk, de hát meg fogják érteni hamarosan, hiszen vendégünk Bíró Attila, a magyar női vízilabda válogatott volt edzője. Jó napot kívánok, szervusz, és köszöntelek Marosvásárhelyen.
Jó napot kívánok, szia, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást.
Marosvásárhelyre jöttél, de... nem tudom, hogy tudod-e azt, hogy a román női válogatott első hivatalos gólját kilőtte.
Fogalmam sincs.
Mi nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen mindez itt Marosvásárhelyen történt, egy Szlovákia elleni mérkőzésen, és a Szeghalmi Krisztinának hívják a hölgyet, egy marosvásárhelyi születésű magyar lány, tehát történelmet írtunk.
Igen, ezt nem tudtam. Egyébként...
nem számonkérésként kérdeztem.
Örülök, hogy azért a román, még ha a román vízlabdának is hívják, de magyar játékosokkal azért éledezik, és remélhetőleg azért fejlődik az elkövetkezendő években. Azt látni azért, hogy a horvátok, a szerbek nem csak Romániában, hanem ezekben az országokban is, szlovákok is akár azért nagy energiát és hangsúlyt fektetnek a női vízilabdára is a férfi mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy jót tesz a női vízilabdának ezeknek az országnak a jelenléte.
2023-ban szűnt meg a kapcsolatod a magyar vízilabda válogatottal, a női vízilabda válogatottal, de nem hagytál fel a vízilabdázással.
Így van, tartottam egy kis szünetet, egy év szünet után folyamatosan bombáztak, legfőképpen Győrből volt itthoni megkeresésem férfi vízlabda csapatoktól, illetve külföldi női és férfi szövetségi kapitányi posztokra. Nem szívesen hagytam volna már el az országot, úgyhogy úgy döntöttem, hogy elvállom a győri felkérést, ami éppen ugye pont 23-ban költöztem vissza a szülővárosomba, a családommal Egerbe, Budapestről, és nem a legideálisabb és legoptimálisabb távolság, ugye Eger-Győr, de addig rágták a fülemet közel egy évig, hogy végül aztán beadtam a derekam, és szakmai igazgatóként segítem, és építjük fel a győri női vízilabda sportot, ezen belül pedig fókuszálva női vízilabdára, a férfit sem elhanyagolva, de a női van a hangsúly.
Melyiket könnyebb irányítani, a női vízilabdát vagy a férfi vízilabdát?
A férfit egyértelműen, tehát a női vízilabda azért sokkal problémásabb, úgymond. Abszolút nőpárti vagyok, tehát semmiféle hímsovinizmussal nem lehet megvádolni, ugyanakkor ismerem a női lelkeket, elég sokat dolgoztam, ugye a magyar 8 év, az előbb említett 8 év előtt, 8 év női vízilabda válogatottság előtt Új-Zélandon is foglalkoztam 3 évig a női vízilabdával, és elég jól ismerem a női lelkeket, a női lélek bugyrait, úgyhogy tudom, hogy nem könnyű velük, pláne olyan embernek, aki azért nem csak az uszodában, hanem az uszodán kívül is próbáltam terelgetni a játékosokat, és nem kevés problémával szembesültem, ugyanakkor azt gondolom a férfiakkal sokkal egyszerűbb. Egy sör mellett meg lehet beszélni mindent.
Európa bajnok lettél a női vízilabda válogatottal, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes, számos negyedik helyet szerzett a csapat. Melyikre vagy a legbüszkébb ezek közül?
Talán egyenlőségelet tennék, talán az olimpiai bronzérem ugye azért a legfontosabb, mert eddig nem szerzett a magyar női vízilabda olimpiai érmet. Mi voltunk az elsők, akik ugye Tokióban az oroszok elleni bronzmeccsen sikerült rendes játékidőben megverni őket, ugyanakkor az aranyérem az mindig ugye az csillog a legfényesebben, és ugye a női vízilabda 2016-ban, bő egy évvel ezelőtt, 2016. januárjában Belgrádban nyert utoljára aranyérmet a vezetésemmel, Belgrád Európa-bajnokságon, úgyhogy körülbelül ez a kettő, amire a legbüszkébb vagyok, illetve arra, hogy a magyar női vízilabda azért most már elég veretes múltjában én vagyok az egyetlen szövetségkapitány, aki minden világversenyről hozott érmet, és hogy említetted ezeket a szép érmeket, elég sok világkupa, világliga és Európa kupa különböző nemzetközi versenyekről még jó néhány érmet hoztunk haza, úgyhogy 8 évem alatt 10 nemzetközi érmet szereztünk, és azt gondolom, hogy 19 világversenyből 15-ször voltunk a legjobb négyben, az azt gondolom, hogy nem egy rossz eredmény.
8 év nagyon hosszú idő egy szövetségi kapitány életében, általában nagyon kevesen bírnak ki ennyit egy kis padon. Bár láttunk azért példákat a férfi vonalon, és láttunk más sportágokban is, de nem ez a jellemző.
Így van egyébként, szerintem ez karakterfüggő is, tehát én azért elég jól megértettem magam a csapatommal, a játékosaimmal. Nem, mintha nem lett volna néhányszor konfliktus, de ezeket azért elég jól tudtam kezelni. Nem tagadom, volt nekem is segítségem, tehát külső mentális, pszichológiai vagy bármilyen más mentális coach segítséget én is kaptam, mint edző, mint szövetségkapitány, de ne felejtsük el a stábomat, Tóth Laci, Ács Berci, akik nagyon sokat segítettek nekem, és még egyszer mondom, a lányok nélkül nem ért volna mindez semmit, úgyhogy egyébként arról is talán ismertebb vagyok, hogy én nem nagyon váltogattam a klubokat, tehát hogy a Ferencvárosban 10 évig vízilabdáztam, 3 évig voltam vezetőedző a férfi csapatnál, az OSC-ben 6 évig voltam vezetőedző, illetve Új-Zélandon is utána 3 évig voltam női szövetségkapitány, ahol sokáig, sokkal több ideig volt szerződésem, de pont a magyar válogatott, ugye a Magyar Szövetség hívott haza, azért bontottam fel, és tértünk haza a családommal Magyarországra, úgyhogy azt gondolom, hogy ez karakter és jellem függő, és nyilván az eredmények is kellenek hozzá.
Természetesen, és ugye azért látunk olyan edzőket, akik 1-2 év után váltanak, szívesen utaznak a világban minden irányba, eredményeik is vannak, de egyszerűen nekik ez a habitusuk, hogy ők nem tudnak egy helyben ülni. Ezért kell egy türelem is legyen ehhez.
Így van, hát előbb is ugye említettem, hogy voltak megkereséseim ugye az ominózus szakítás után is, és nem vállaltam el őket, nem mintha nem lett volna becses, vagy anyagilag nem lett volna jó, de azt gondolom, hogy örültem, hogy kicsit hazatértem Egerbe. Az elmúlt 8, illetve plusz 3 év Új-Zéland alatt, 11 év alatt gyakorlatilag 3-szor körbeutaztam a földet, úgyhogy elég volt az utazásból. Maximum Marosvásárhelyig vagy Székelyföldig vagyok hajlandó elutazni, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút egy kitartó és egy azt gondolom, hogy kell egy olyan jellem hozzá, így van, ahogy mondtad.
Marosvásárhelyen nem vízilabdával kapcsolatosan tartózkodsz, ugyanis van neked egy hobbid.
Ez drága hobbi.
Kérdezhetem úgy is, hogy ez egy kötelező hobbi. És itt a családi hagyományra gondolok.
Egyébként beletrafáltál, egy picit úgy érzem, igen, bár édesapám már 5 éve nem él, és édesanyám is tavaly hunyt el, és egyke gyerekként ugye még testvérem sincs, akivel ezt meg tudnám osztani, ezt a drága hobbit, ugye hát szokták mondani, hogy hogy lesz milliómos a borász, a milliárdosból, tehát gyakorlatilag egy feneketlen kút, ugyanakkor azért arra én büszke vagyok, hogy 1880 óta, több mint 140 év óta megvan az a pincénk, ahol ma is dolgozunk, és én, mint negyedik generációs borászként a vízilabda mellett is én képeztem magam, tehát már a vízilabda játékos pályafutásom után, amikor a Ferencvárosban voltam edző, már akkor én például Budafokon a Sós István borászati technikumban végeztem, és különböző nemzetközi kurzusokat, tehát képeztem magam függetlenül attól, hogy nem tudtam, hogy én milyen részt akarok majd venni a családi gazdaság életében, de úgy gondoltam, hogy ez a tradíció, és ez az apámék és a nagyszüleim, dédszüleim beletettek, megér annyit, hogy foglalkozzak vele, még ha nem is egy könnyű, ahogy említettem, egy drága hobbi. Azért ez most már több, mint hobbi. 7 hektáron gazdálkodunk, és azt gondolom, hogy sikerült öregbíteni a család hírnevét. Ugye Bíró és Fia pincészet a nevünk, ugye én egyke vagyok, tehát még onnan lett a fia név is. Hát remélem, hogy 3 fiam van, Zsombor 28 éves, a Márton 25, és a legkisebb Mátyás pedig 10. Hát remélem a 3-ból legalább egy, de ha esetleg egy ibetűt oda kell tenni a fia után, akkor annak se leszek ellenére, úgyhogy remélem, hogy valaki ezt folytatja majd, ezt a neves hagyományt.
Nehéz volt beletanulni? Vagy nagyon-nagyon könnyű volt, mivel édesapád, ugye a család ezzel foglalkozott?
Tulajdonképpen azért én a vízilabda, ugye mindig a vízilabda volt a prioritás, ugye Egerben nőttem fel, és nekem ugye életem része volt a szőlő, a pince, tehát szüretelni kellett menni, még gyerekkoromban ugye nem voltam annyira lelkes ez iránt, később, amikor már volt egy kis tudásom hozzá, akkor minden évben azért készítettem egy-egy hordóba egy kis saját bort, hogy engedte a vízilabda pályafutásom, akár az edző, akár a játékos pályafutásom. Nem csak arról szólt, hogy a csapattal elmentünk és jól beborosztunk, hanem tényleg vittem a csapatot, akár a Fradival voltunk szüreteken, a női válogatott volt, borházasítás, csapatépítő,
fogjuk
igen,
rá,
fogjuk rá, igen. Én azt gondolom, hogy ezek mellett, tehát én kicsit azért beletanultam ebbe a dologba, amellett, hogy képeztem magam, ugyanakkor hát pont tegnap volt itt ugye a várban, a Marosvásárhelybárnak a Szűcsök bástyájában egy borbemutatóm, egy borkóstolom, és ott mondtam ezt a példát, hogy ugye a bikavért mutattam, az egri bikavér, amik picit le lett degradálva még a szocializmus alatt, de most azért nagyon komoly felfelőszálló ágban van, és nagyon komoly bikavéreket lehet inni, és ugye mondtam, hogy hát a házasítás, a borok házasítása nem egy egyszerű borok, ugye a bikavér többféle vörösbor házasításáról beszélünk, de még mindig sokkal könnyebb egy bikavért összeállítani, mint mondjuk egy női válogatottat vezetni, vagy felkészíteni egy világversenyre, úgyhogy lehet, hogy kicsit éles a párhuzam, de azt gondolom, hogy mindig nyugosabb, még ha megvannak a nehézségei ennek a szakmának, a borászkodásnak, azért az nem rossz, hogy lemegyek a pincébe, se tér erő, se internet, úgyhogy én ott egész jól el vagyok.
És a bor nem beszél vissza.
Igen, és ez így van.
Bár érzékenynek érzékeny.
Érzékeny, és az se könnyű műfaj, de abszolút, úgyhogy még egyszer mondom, még a legnehezebb bikavért is könnyebb összeházasítani, mint egy jó vízilabda, női vízilabda, csak tudod összerakni.
Edzőként, amikor levonultál a pincébe, akkor foglalkoztatott a vízilabda? Vissza tudtál vonulni a saját gondolataiddal? Vagy akkor csak a borra koncentráltál, és megpróbáltad kiüríteni a fejed?
Ez mindig napok kellettek hozzá, ugye, amikor lementem, és akár egyedül, akár egy-két kollégámmal, segítőmmel dolgoztunk a pincébe. Tudni kell, hogy nincs borászom, tehát én készítem az összes bort a saját kezemmel. Van egy-két segítőm, aki segít ugye a borfejtésekben, különböző műveletekben, de voltam nagyon sokszor, amikor egyedül dolgoztam, de volt olyan, amikor minden évben például Tóth László, a másodedzőm is lejött, és akkor persze elkerülhetett, hogy vízlabda ne kerüljön szóba, vagy akár amikor egyedül voltam, akkor az első napokban mindig azért beugrott egy-egy vízlabdás dolog, amit ugye megrágtam magamban, de szépen egy-két nap után ezek így kisimultak, elmúltak, és utána tényleg egy igazi kikapcsolódás volt.
Győztes taktika fogalmazódott meg a pincében?
Nem.
Nem. Vesztes?
Vesztes sem. Hát a pincében már csak inkább győztes gondolatok vannak az ember fejében, de igazából taktika. Talán amikor a kollégámmal voltunk, a Tóth Lacival, akkor biztos, hogy vízilabdáztunk, és voltak ilyesmik is, de egy idő után elengedtük ezt, és ha már azért mentünk oda, hogy kikapcsolódjunk, akkor próbáltunk, és igyekeztünk is elengedni magunkat a vízilabdától, ami általában azért sikerült is.
Mikor szeretted meg a bort?
Hú, ez nagyon jó kérdés, mert azért azt be kell valljam őszintén, azért tizenéves koromban, ugye a gimnázium érettségi, azért ott abban az időszakban... Profi sportolóként. Én is kólával ittam a vörösbort, tehát nem tagadom, nem szerettem annyira, kötelező volt menni a szőlőbe, tehát tizenévesen nem a szívem csücske volt, ugyanakkor hát belenőttem, és ezt kellett csinálni, ami egyébként nem volt baj, mert később, én a 20-as éven végén, 30-as éven elején kezdtem el már értékelni, akár megtanulni a bor ivás, a bor készítés művészetét, mit lehet érezni ezekben, és később aztán folyamatosan képeztem is magam.
Mi a hasonlóság egy jól sikerült bor és egy jól sikerült vízilabda mérkőzés között?
Hát például az a sikerélmény, amit tegnap kaptam, például itt a marosvásárhelyi borkedvelőktől, hogy például az egri bikavért meghallották eddig, és egy legyintettek is, hogy jó, hát az ugye abban hiszemben voltak, hogy az ugyanaz még, mint ami 10-20 évvel ezelőtt egy ledegradált, egy alulminősített történet, és tegnap meg egy olyan élményt sikerült adni nekik, ami nem csak a bikavéremmel, a többi boraimmal is, de egy olyan élményt sikerült adni, hogy visszaadtam így fogalmaztak szó szerint, hogy visszaadtam a hitüket abban, hogy Egerben ilyen fantasztikus borokat készítenek, ugye ritkán jár erre egri borász, és én nagy örömmel tettem helyt ennek a kérésnek, és ez hasonló érzés, amikor egy győztes meccs után, persze nem mindegy, hogy milyen mérkőzés az egy VB döntő, vagy mondjuk egy olimpiai győztes bronz meccs, vagy egy EB döntő, De minden győzelem után nagyon édes és nagyon jó az érzés, amikor a legjobb érzés az, amikor mondjuk egy négybe bejutsz, ugye minden világversenynek az a kritériuma, pláne a vízilabdában, ugye mindig magasan van a léc, és gyakorlatilag minden világversenyen négybe be kell jutni. Néha nem sikerül, de azért az egy nagyon jó érzés, amikor mondjuk egy olimpiai faluban, vagy egy világbajnokságon, közös étkező térben, amikor még mész, és tudod, hogy holnap után van két olyan meccsen, amelyiken érmet nyersz, ami persze nem mindegy milyen színűt, vagy látod azokat a viharver csapatokat, akik mondjuk 5-től 8-ig
logóorral
ugyanazt a kaját eszik, és gyakorlatilag mi nevetgélve és mosolyogva érkezünk, ők pedig szomorkásabban. Úgyhogy ezek, amik adtak folyamatos erőt ehhez.
Bejutni a négy közé, ugye az egy óriási dolog bármilyen világversenyen, de sajnos a négy közül csak 3 kap érmet. És volt benne részetek is, például, ha visszaemlékszünk egy kicsit a Riói olimpiára. Mennyire fájt az a büntetőkkel elveszített bronzmérkőzés?
Igen, talán ez a legfájóbb az elmúlt 8 évben, amit nem nyertünk meg érmet, ugye volt még pár negyedik hely, de azok azért valljuk be olyan csapatépítés és építés közbeni fázisokban volt, amikor örültünk, hogy négybe jutottunk, mert kicseréltem a fél csapatot, fiatalokat építettem be, és azt gondolom, hogy akkor egy négybe kerülési siker volt. Ez egy igazán fájó pillanat volt egyrészt, mert olimpia ugye tudjuk, hogy 4 évente van és ritkán van, másrészt azért az a csapat az elmúlt 10 év, ugye nem véletlenül nyertünk abban az évben Európa bajnokságot is, azért az a csapat az megmutatta, hogy gyakorlatilag Amerika, aki akkor azért kvázi verhetetlen volt, azon kívül mindenkit meg tud verni, és ott ugye volt egy-két szerencsétlen történet a meccsben, ugye utolsó másodpercekben egyenlítettek az oroszok, majd 5 méteresekben kaptunk ki, hát mondhatjuk, hogy pekesek voltunk, de azért nem hiszek ezekben a sorszerű dolgokban. Persze, előbb-utóbb visszaadja a jó Isten, amit elved, de azért ez egy fájó dolog. Elcseréltem volna pár Európa-bajnoki vagy világbajnoki érmet arra a bronzra.
4 évvel később, illetve 5 évvel később megadatott az, hogy felállhattatok a dobogó első fokára a covidos olimpián, mert mindenki csak így nevezi. Nézők nélkül nagyon szomorú volt. Ott voltunk mi is a Marosvásárhelyi Rádióval, tudósítottuk a hallgatóinkat, és tényleg szomorú volt azt látni, hogy gyakorlatilag a játékosokon kívül pár ember tud örülni a sikernek. Ezt hogy éltétek ott meg, ezt az egész covidos olimpiát?
Hát szörnyű volt, pláne úgy, hogy a csapat nagy része azért már Rióba is volt, és megtapasztalta, hogy milyen mondjuk teltház előtt is egy
olyan... És azért voltak Budapesten világversenyek, meg nem csak Budapesten, de általában Budapesten mindig teltház előtt zajlott.
Igen, és olyan millióbe játszottunk, és picit hozzá is szoktak a játékosokhoz, el voltunk kényeztetve ilyen szempontból, és tényleg fura volt, viszont... Ugye már a Covid rákényszerített, és ebbe azt kell mondjam, hogy ha már eltolták az olimpiát egy évvel, az nekünk azért jól jött. Én abban az egy évben olyan szintű felkészülést tudtam a lányokkal csinálni, amit szerintem Európában, vagy de lehet, hogy Amerikában sem nagyon. Amikor kijárási tilalom volt, mi akkor is kaptunk engedélyt, beköltöztünk a Császár-Komjádi úszodába 3 hétre például, és olyan összezártságban, mondjuk 3 hét egy olyan kis helyen, ahol mondjuk csak így betolják az ajtón az ételt, és reggeli, ebéd, vacsorát, és egész nap programokat kell csinálni, persze edzettünk elég sokat, de hogy ugye 3 hét után ne filézzük ki egymást, és azért még az a csapathangulat megmaradjon, azért az nem kis dolog, és az azért látszott már 2021. januárjában, amikor kimentünk egy szintén covidos olimpiai selejtezőre, Triestbe.
Ott egy meccsen dőlt el
az olaszokkal, a házigazdákkal játszottunk, amitől azért tartottunk, mert Olaszországban történtek már azért csodák, de annyira jól játszottunk, és olyan egységben voltunk, hogy semmi nem tudott megtörni se ott minket, se egyébként Tokióban, tehát nem tudtam elképzelni, hogy nem fogunk érmet nyerni. Az más kérdés, hogy ott hiába vertük meg a későbbi olimpiai bajnok amerikaiakat a csoportba, de az el kell ismerni, az amerikai és a spanyol csapat abban az időszakban sajnos jobb volt, mint a magyar válogatott. Ennek ellenére néha még őket is meg tudtuk venni, a spanyolokat és az amerikaiakat is, de tökéletesen elégedett vagyok az ottani bronzéremmel.
Olimpián kívül gyakorlatilag minden nagy világsorozatban vagy kontinentális sorozatban játszottatok Budapesten. Mennyit jelentett az számotokra, hogy hazai közönség előtt tudtatok szerepelni? Nem mindig jelentett pluszt.
Sőt, biztos, hogy nem.
Tehát emlékszem, hogy óriási nyomás volt rajtatok mindig.
Első körben azt mondanám, hogy ez inkább teher volt. Ugye voltunk egy világbajnokságon, ahol ötödikek lettünk 2017-ben, ott gyakorlatilag egy vesztes meccsen lettünk ötödikek, tehát pont a negyed döntőt buktuk el, pont emiatt a teher miatt. Egyébként, amit én még kicsit rutintalanabb szövetségkapitányként utólag nyilván főleg a mentális részén másképp kezelném, amiből aztán tanulván már a 2020-as Európa-bajnokságon bronzérmet szereztünk, tehát azt már azt mondom, hogy ez egy jó eredmények tekinthető, és ennek a csúcsa volt a 22-es világbajnokság, ahol szintén a Margit-szigeten teltház előtt a majdnem verhetetlen, ugye ott már egy nagyon szoros mérkőzést játszottunk az amerikaiakkal a döntőben, egy abszolút megnyert ezüstérmet szereztünk, aminek már tényleg ugye már az olimpiai bronzérem is hatással volt. Olyan erősek voltunk mentálisan, hogy tényleg csak egy 7-8 góllal jobb csapat tudott minket megverni 2 góllal.
Igen, visszatérve erre a világbajnoki döntőre, azon is ott voltam, és nagyon-nagyon közel volt a csapat. Mondjuk úgy, hogy a bravúrhoz, mert tényleg az amerikai csapat ellen végig partiban volt ott a döntőben.
Így van, és azért mondom, hogy ott akár fizikálisan ugye az amerikaiak hát más vödörből merítenek, mint mi, tehát ugye 20-25 játékosból tudok válogatni, akik válogatott szintűek, ott több ezerből, tehát én azt gondolom, hogy fizikálisan is, és főleg mentálisan olyan szintet léptünk, hogy ezt már Tokióra is ugye említettem az előbb, hogy tényleg nem sok hiányzott. Én azt gondolom, hogy ez ma már abszolút kiegyenlítődött, nem csak azért, mert az amerikai válogatottból azok a klasszisok, az a 7-8 klasszis már abba hagyta, és nem játszik, és tényleg gyengébb lett az amerikai csapat, de az egész nemzetközi mezőny kiegyenlítődött, és egyenrangúbb lett, úgymond, úgyhogy ma már mindenki tényleg egy gólokon múlik, ezt láttuk idén is ugye az Európa-bajnokságon, tavaly a világbajnokságon, ugye 2 ezüstérmet hozott a női válogatott, mind a kettőn voltak bravúrok, voltak gyengébb meccsek, de azért gyakorlatilag már nem tudtunk érem nélkül zárni.
Kiegyenlítődött a mezőny. Ez azt jelenti, hogy a picivel gyengébbnek titulált csapatok erősödtek fel, vagy a kiemelkedő csapatok gyengültek? És itt egy kicsit a vízilabda jövőjére is szeretnék gondolni.
Az utóbbit gondolom, tehát azért a nagy csapatok, tehát a spanyol, aki olimpiai bajnok lett, onnan a legjobb a kezdőből, a legjobbak ugye elmentek, a bajták, szülési szabadság hasonlók, az amerikai válogatottat említettem az előbb, a holland válogatottból is jól néhány meghatározó klasszis nem játszik, nálunk viszont gyakorlatilag ugyanaz a csapat van, gyakorlatilag a mostani Európa-bajnoki döntős csapatból 6-an még Tokióban is ott voltak, tehát nem szeretném magam fényezni, de az már tény, hogy én már akkor előre építgettem ezt a csapatot, tehát mindig úgy építettem egy olimpiai ciklussal előrébb a csapatot, hogy azért a következő olimpia után is legyen élet. Tehát,
nem féltél fiatalítani.
Ne, abszolút, tudom, és már 22-es világbajnokságon, de utána egy világliga döntőben, ahol például a Tenerife-n 22. decemberében kikaptunk a spanyoloktól szintén 5 méteresekkel, ott már például az a Hajdúkata játszott, aki akkor 16 éves volt, most pedig már a meghatározó játékos a magyar válogatottnak, és még mindig csak 19 éves. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a lépések, ugye fel volt építve egy párizsi csapat is, ami ott ugye aztán sajnos nem sikerült az érem, de most is ugye ezekből a játékosokból táplálkozik a magyar vízilabda, tény, hogy nincs sok merítési lehetőség.
Miért szakadt meg a kapcsolatod a női vízilabda válogatottal?
Tulajdonképpen egy új elnök jött, aki új elképzeléseket akart, és abba az elképzelésben nem fértem bele, és 23-ban pont volt egy olyan világbajnokság, ugye azt tudni kell, hogy minden szövetségi kapitányé szerződésében ez már a legendás Komjádi Béla bácsi óta benne van a vízilabda szövetségi kapitányoknak, legyen ez férfi-női, hogy ha nem jutsz a legjobb 4-be, akkor bármikor felbontható a szerződésed. Magasan van a léc, azt gondolom, ez teljesen mindegy, hogy Kemény Dénesnek hívták azt a szövetségi kapitányt, vagy Laki Károlynak, vagy Gyarmati Dezsőnek. vagy akár az én esetemben is, ugye volt egy olyan fukuokai világbajnokság 2023-ban, hogy egy döntetlen és egy vereséggel, ugye az aktuális világbajnoktól, meg a későbbi olimpiai bajnoktól kaptunk ki, az amerikaiaktól 5 méteresekkel a 5. helyért, és a spanyoloktól a negyed döntőben, így lettünk hatodikok, egyébként ez lett a ugye legrosszabb eredményem 8 év alatt, ahol egyébként papírformailag lehetett indokolt a váltás. Nyilván én nem éreztem annak, én azt gondoltam, hogy ez a csapat ez simán érmet fog nyerni az olimpián, és ezt tartom is. A párizsi olimpián ennek a csapatnak érmet kellett volna nyerni, függetlenül, hogy most én vezetem őket, vagy éppen később Cseh Sándor és Miók Attila vezetésével. Egy, nyilván az 5. hely az kudarc, az mindenképpen kudarc. Azóta viszont úgy gondolom, hogy épülget a válogatott, és már tavaly és idén is azért azokat az alapokat, amiket sikerült lerakni, azok azért működnek.
Bántott, hogy nem számítanak már rád?
Abszolút, mert én úgy gondolom, hogy a magyar női vízilabdától elvettek egy érmet, egy olimpiai érmet.
Merre tart a vízilabda sportág? Kérjünk hát egy kicsit így általánosabban.
Azért ketté bontanám, ugye van, mert azért női vízilabda az nem ugyanaz, mint a férfi. Én azt gondolom, hogy hosszú távon a női vízilabda lehet a férfi vízilabda megmentője is, mert globálisan a női vízilabda az sokkal népszerűbb. Értem ez alatt, hogy a férfi vízilabda az egy picit belterjes, tehát itt a balkáni államoktól, országoktól, ugye szerb, horvát, Montenegro, illetve a mediterrán országok, spanyol, görög, olasz válogatottak a magyar mellett dominálnak. Függetlenül, hogy egy ausztrál-amerikai csapat nem rossz, de igazából ritkán szólnak bele az érmekért folyó harcba. A női válogatott, vagy a női vízilabda ezzel szemben Japántól, Kínáig, Kanadától, Amerikáig, Ausztráliától, Új-Zélandon keresztül mindenhol a női vízilabda népszerűbb. Ez egyrészt a egyetemi képzésnek köszönhető, az egyetemekről kevés olyan csapatsportág van, mondjuk a női kosárlabdát tudnám mondjuk Amerikába kiemelni, ami ugye a népszerűbb, és onnan a WNBA-be mondjuk mennek a játékosok, mellett a női vízilabda, ami nagyon népszerű, a férfi egyetemi program már nem annyira, de ezt ugyanezt el tudom mondani Ausztráliára, Új-Zélandra, Kínára, Kanadára, úgyhogy én azt gondolom, hogy a női vízilabda globálisan népszerűbb, mint a férfi, tény, hogy Európában a férfi az még sokkal előrébb van, ugyanakkor most már és ebbe kicsit azért sajnálom a női válogatottat, hogy nem sikerült ez az idei EB, olyan értelme nem sikerült, hogy azért én úgy gondolom, hogy meg kellett volna nyerni ezt az EB-t, ez egy vesztett arany, nem egy nyert ezüst, ezt a tavalyi VB-re is gondolom, bár ott simán kikaptunk a görögöktől, mert most például a nyártól visszajönnek az oroszok, tehát akik nagyon komoly riválisok lesznek, és még nehezebb lesz érmet nyerni világversenyen, és azt gondolom az amerikaiak és a többi csapat, a riválisok is erősödnek, bízom benne, hogy azért mi is tudunk még erősödni, javulni.
Sokat változtattak a vízilabda szabályain az elmúlt időszakban, megpróbálták látványosabbá tenni, sokkal gólgazdagabbak lettek a mérkőzések, néha a kézilabda eredmények születnek, hogyha fogalmazhatunk így. Jót tett a vízilabdának szerinted?
Én azt gondolom, hogy külső szemlélő, szurkoló szemével nézve abszolút. Tehát ugye a több gól az azért látványosabb, jobb egy 18-17-es mérkőzés, mint egy 5-4-es, tehát ez vitathatatlan. Ilyen értelemben, hogy a férfiak vízilabda pálya mérete lecsökkent akkora, mint amekkorán a női vízilabda folyik, gyorsabb lett, és ezáltal több gól is van. Picit kapkodóbb lett a játék, de hát mint minden, ugye körülöttünk az életben is, minden felgyorsult, minden már gyors, nem csak az éttermek és az élet, hanem ugye a sport is gyorsabb lett, ezt mondhatjuk a kézilabdára is, vagy a futballra is. A vízilabda is sokkal felgyorsultabb lett, sokkal több fizikai kondíciót igényel, kevesebb taktikai elemet, ebben talán a női vízilabda egy picit még azt gondolom, hogy látványosabb lehet hosszabb távon, több taktika elem kerülhet. A férfi vízilabdában már ugye két passz után vagy egy centerpassz, vagy egy lövés van, és már úsznak is vissza. Ez kicsit pörgősebb lett, ami még egyszer mondom gólok számában látványosabb. Nekem szakmai szempontból jobb szerettem, hogyha az edző jobban tud érvényesülni. Most kicsit azt érzem, hogy így ezáltal kicsit a férfi vízilabdára vonatkoztatva, hogy kivették az edző kezéből a nagyon nagy taktikai repertoárokat.
Egyéniségek tudják eldönteni így a mérkőzéseket. Az is feltűnt, ugye, hogy ez a dinamikus, nagyon ritmusos játékhoz szükség van a friss játékosokra, és egyre gyakrabban mernek az edzők cserélni. Míg az elején még azt hiszem, az edzők sem tudták felfogni, hogy mivel jár ennek a gyorsított vízilabdának, milyen következményei vannak fizikailag. Most szinte, mint a hokiban, majdnem sorokat cserélnek, egymás után jönnek be a játékosok.
Így van, ugye az új szabály egyik része, hogy van úgynevezett repülőcsere, ami azt jelenti akár a kézilabdában, vagy a hokiban, hogy meccs közben, amikor folyik a játék, az oldal kötélen kívül lehet cserélni, utána állnak, illetve úsznak, vagy lebegnek játékosok, akik be tudnak jönni, tehát nem kell megszakítani a játékot a cserére. Ugyanakkor talán a legfontosabb szerepük a kapusoknak lett ezáltal, nagyon felértékelődött a kapusok szerepe, sőt, azok a csapatok tudnak jó válogatott és klubszinten is jó eredményeket elérni, ahol kettő nagyon jó kapus van, ezt láttuk a női válogatottnál mondjuk egy 5 méteres párbajokban, de a férfi válogatottnál vagy a Ferencváros férfi B1 összes csapatánál is ez nagyon sokat dönt, hogy ebben a felgyorsult vízilabdában a lövések száma 30-40%-kal megtöbbszöröződött, ezáltal a kapusoknak sokkal több szerepük van. Többször látjuk, ugye, hogy az első lehet, második lehetben lecseréljük a kapust, aztán visszacserélik. Tehát a kapus cseréknek, és ezért fontos, hogy minimum 2, akár 3 jó kapusa is legyen egy válogatottnak, akiket akár meccsekre is be tud cserélni az ember. Felértékelődött nagyon a kapus pozíció.
Még tud fejlődni a vízilabda? Pozitív irányba? Még látványosabbá, még lehet tenni ezek után?
Ez jó kérdés, ugye a hírekben ugye előbb mondtad, hogy Armand Duplantis hova tud még fejlődni a 631 centiével, ugye nem tudjuk, hogy meddig lehet ezt kitolni, mi a csillagos ég. Én azt gondolom, hogy mindent lehet fejleszteni, tehát lehet, hogy kisebb. Szerintem nem kell, tehát valamilyen szinten nem kell. Én egyébként jobban szerettem a 90-es és a 2000-es évek vízilabdáját, tehát mondjuk azt a keménydénesféle válogatott játékát, persze elfogultak vagyunk, mert tényleg fantasztikusan játszottak azok a srácok, de akár ha választanom kéne, mondjuk én a 2016-os csapatom az sokkal jobb volt játékos egyéniségekben, mint például a mostani válogatott, vagy az én 2020-as évekbeli csapatom. Ugyanakkor nyilván annyira felgyorsul, minden a fizikalitás és a kondíció felé megy, hogy én kevésbé szeretem ezt a fejlődést, ugyanakkor nem gondolom, hogy ezt gátat tudunk szabni. A világ az ilyen, nekünk kell alkalmazkodni hozzá.
Bíró Attila jelen pillanatban hogy határozza meg magát? Melyik van elől, a borász vagy a vízilabda szakember?
Tehát tulajdonképpen nekem a vízilabda volt mindig a prioritás, és valószínű az is lesz. Most ugye erről nem esett szó, de a női vízilabdát erősítem, és a női vízilabdáért dolgozom szakmai igazgatóként, tehát nem napi szinten, hanem heti szinten, de ez tökéletesen kielégít most. Nem mondom, hogy nem ülök még le a kispadra valahová, de az se zárható ki, hogy lehet, hogy már nem fogok kispadon ülni, de valamilyen közön mindig lesz a vízilabdához, akár most éppen terve, hogy egyetemen fogom tanítani a vízilabda szakedzői képzést, akár Győrbe, vagy akár a TFM Pesten. Tehát valamilyen közön mindig lesz a vízilabdához, és valamilyen szinten mindig ez lesz a prioritás. A családi történet és a borászat az már túlnőtt azon, hogy hobbi, az már mondjuk úgy, hogy ez egy vállalkozás, akár egy üzlet, amellett, hogy egy szívszerelem és egy tradíció.
Magyarországon nagyon komoly a sport támogatása. Ezt ti mennyire éreztétek?
Én szövetségi kapitányként gyakorlatilag én mindent megkaptam, amit kértem. Teljesen mindegy, hogy ki volt az elnök, 3 elnök alatt is dolgoztam, ugye Kemény Dénes, Vári Attila és Madaras Norbert elnökség alatt gyakorlatilag nem tudtunk olyat kérni, olyan felkészülési lehetőségeket, edzőtáborokat, bármit, amit ne kaptunk volna meg, úgyhogy ilyen szemüveggel nézve azt gondolom, hogy szerintem még el is vagyunk kényeztetve, és ezt értem ez alatt nem csak a vízilabdát, hanem az összes csapat és látványsportot, köszönhetően a TAO-nak, úgyhogy ami nagyon jó dolog, és remélhetőleg ez hosszú távon ez megmarad még, bár az is tény, hogy még egyszer mondom, azért picit el vagyunk kényeztetve, tehát a régi időben, amikor én még ugye úgy vízilabdáztam, hogy se TAO nem volt, de még szponzor is alig, ahhoz képest azért picit már túl jó dolgunk van, de ezt mondom az edzők vagy a vezetők nevében is. Ugyanakkor meg örülök, és meg kell becsülni, hogy ilyen lehetőségünk vannak, akármerre járok a világban, és elmondom ezt a finanszírozási lehetőséget, csak ámulnak, bámulnak, hogy mondjuk az Orbán kormány hirdetett egy olyan tervet, hogy minden 10 000 lakos fölötti városkának, községnek például kell egy minimum egy tanúszodájának lenni. Hát ez fantasztikus dolog. Olyan lépés, hogy hát ilyen Amerikában nincs sehol. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, hogy létkérdés, és nyilván a sportba érdemes befektetni egészséges és korrekt embereket nevel a sport.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk a stúdióban. Most innen Székelyudvarhelyre veszed az irányt. Hol találkozhatnak veled ma?
Ma a Páva étterem és panzióban lesz egy borvacsora, az én vezetésemmel este 7 órakor, holnap után meg Csíkszeredán szintén a Páva étteremben, majd utána megyek haza, de minden jól megy, és úgy alakul, akkor még nyáron, akár már májusban is találkozunk, akár itt Marosvásárhelyen, de legkésőbb biztos, hogy a várban levő borfesztivál, ami szeptember 1. vagy 2. hetében lesz idén is, már most meghívást kaptam a várigazgatótól, úgyhogy Borabási Attilától, úgyhogy remélem, hogy legkésőbb ott találkozunk.
Még van 2 rövid kérdésem. A vizet milyen formában szereted?
Még mindig szeretek azért beugrani a vízbe. Kevesebbet iszom vizet, mint egyébként kellene. Ugyanakkor még úszni, főleg egy szauna után még mindig szeretek. Egyébként, ha lehet, akkor tengerbe vagy folyóvizekbe szívesebben. De hosszú távot már nem tudok, nem is akarok. Tehát ilyen szempontból már több ezer méter nem menne, de még azért mindig szeretem.
És melyik a kedvenc borod?
A kedvenc borom most az Egri Portugízer Grand Superior, ami az első olyan borom volt, amit ugye a leváltásomat követően készítettem, 2022-es évjáratú bor, 2023-ra került piacra, és egy olyan bor sikerült alkotnom, ami minden borversenyen elindul, mindenhol aranyérmet nyer, és csináltam egy olyan címkét rá, amin egy Petőfi idézet van, amin az van ráírva, hogy az idő igaz, és eldönti, mi nem az. Úgyhogy ez vonatkozik a borász karrieremre és a vízilabdás pályafutásomra is.